nincs olyan, mint a Jesurun Istene. Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkivaló Isten, alant vannak örökkivaló karjai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 24. Zsoltárt keressük ki, és ennek első és második verse éneklésével énekeljünk az Úrnak az ő isteni személye nagyságáról, a második versben pedig arról, kik azok, akik őt tisztelik hűséggel, teljes élettel. Foglaljunk helyet, testvérek, és így hallgassuk meg a lekció bibliai történetét. Mózes 4. könyve 11. részének első 22 versét halljuk majd. A napokban olvassuk ezeket a részeket, olvastuk. Ha olvastuk már, akkor emlékeztetőd is, ha valaki pedig nem, a bibliai történet üzenete segíti majd megérteni az Úr személyes üzenetét számunkra. Mózes 4. könyve 11. rész első versétől így szól tehát az Úr szava. És lőn, hogy panaszkodott a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallotta az Úr, és haragra gerjedt, felgyulladt ellenük az Úrnak tüze, és megemésztette a tábor szélét. Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnt a tűz. Nevezte azt a helyet Taberának, mert felgyulladt ellenük az Úrnak tüze. De a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és azt mondták, kicsoda ad nekünk húst enni. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomba ingyen, az uborkákra, dinnyékre, pórihagymákra, vereshagymákra, fokhagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped mindennek híjával lévén. Szemünk előtt nincs egyéb, mint a manna. A manna pedig olyan volt, mint a koriandrum magva, a színe pedig, mint a bdelliumnak színe. Kiment a nép, szedett mannát, és őrölték kézimalmokba, vagy megtörték mozsárba, megfőzték fazékba, és csináltak abból pogácsákat, az íze pedig olyan volt, mint az olajos kalácsé. Mikor pedig a harmat leszállt a táborra éjjel, a manna is mindjárt leszállt arra. És meghallotta Mózes, hogy sír a nép az ő nemzetsége szerint, kiki a sátra nyílása előtt, és igen felgerjedt az Úr haragja, és nem tetszett az Mózesnek. És mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítád meg a te szolgádat, és miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét én rám betetted? Avagy tőlem fogantatott-e ez az egész nép? Avagy én szültem őt, hogy azt mondod nekem, hordozd őt a te kebleden, ahogyan hordozza a dajka a csecsemőt, arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáinak? Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind az egész népnek? Mert miattam sírnak, ezt mondva, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mind az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem. Ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Mondta azért az Úr Mózesnek, gyűjts egybe nekem 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek, s annak előjárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, hogy álljanak ott veled. Akkor alászállok, szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a nép terhét, és ne viseld te magad. A népnek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek, mert sírtatok az Úr hallására, mondva, kicsoda ad nekünk húst enni, mert jobban volt nekünk dolgunk Egyiptomba. Azért az Úr ad nektek húst, és enni fogtok. Nem csak egy nap esztek, sem két nap, sem öt nap, sem tíz nap, sem húsz nap, hanem egy egész hónapig, míg nem kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és sírtatok ő előtte mondva, miért jöttünk ide ki Egyiptomból. És mondta Mózes, 600 000 gyalogos ez a nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nekik, és esznek egy egész hónapig. Nem de juhok és ökrök vágatatnak-e nekik, hogy elég legyen nekik? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nekik, hogy elég legyen nekik? Legyen az Úrnak az áldás az ő igének meghallásán és annak szívünk befogadásán, így a helyünkön maradva testvérek, imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, imádunk téged, mert nemzeti ünnepünkre készülve is láthatjuk, milyen hatalmas, megtartó Úr vagy, gondoskodó Isten, népünk iránt, nemzetünk iránt. És köszönjük, Urunk, hogyha voltak is nehézségek, bajok, zúgolódások, panasz áradatok népünk szájából, és olyan szomorú néha még a tieid szájából is, azaz a mi szánkból is, de még mindig tartasz bennünket, és áldunk, Urunk, hogy még ma is nem csupán testileg, hanem lelkileg is szabadítást, megoldást akarsz adni népünknek is. Köszönjük, Urunk, amikor rajtunk keresztül. Hadd adjunk hálát azoknak az életért, akik vállalták a mártíromságot is 56-ban. Köszönjük, Urunk, azokat, akik a mi gyülekezetünkből élték így meg a hitüket. És arra kérünk, Urunk, hogy adj az ifjak, a fiatalok nemzedékének hálás szívet ezért. Arra kérünk, Urunk, hogy a mostani időben is merjük hinni, hogy te ugyanaz vagy, közöttünk vagy és megtartasz, és adj jövőben is élő reménységet. Olyan elszomorító volt csak olvasni is, Urunk, a bibliai történetben ószövetségi népednek az zúgolódását, panasz áradatát. Köszönjük, Urunk, neked, hogy te akkor is Isten, megtartó Isten voltál számukra is. Jézus Krisztusban. Arra kérünk, hogy ma is hagyd tudjunk Jézusra tekinteni. Azok a testvérek is, akik ezen a héten temetésen voltak, a gyász fájdalmát kell, hogy hordozzák. Köszönjük, Urunk, hogy velük együtt láthatjuk a feltámadott Úr győzelmét, nagyságát, az örök élet reménységét. De számukra, Urunk, ez a reménység csak ugyan legyen békesség és vigasz. És kérjünk arra, Urunk, hogyha valaki először van köztünk, érezze át a te jelenlétedet, nem csak a te igéden keresztül, az Isten tiszteleten, hanem a gyülekezet szeretett közösségében is. És köszönjük, Urunk, azokat, akik most vidéken vannak, pihennek, a Nesztmélyen és Mátraházán levő, csendes hétvégén levő testvéreinknek és fiataloknak és családosoknak. Köszönjük, hogy most is éppen a te ígédet adod ebben az órában, ott is a te áldásodat, kegyelmedet Jézus Krisztusban tedd valósággá. Az Úr Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Testvérek, most folytassuk az éneklést, az énekben is mondott magasztalását az Úrnak a 138. Zsoltár éneklésével. Ebben a Zsoltárban dicsérjük az Urat, magasztaljuk, sokféle tettéért, csodáiért is, legvégén meg az ő isteni terve megvalósulását, keze munkáit magasztaljuk, figyeljük az ének szövegét is, ahogy szoktuk, és legyen hálás a szívünk az Úrnak, és így legyünk hálásak az Isten tiszteleten is majd végig. így helyünkön maradva fohászkodjunk. Istenünk, mennyi atyánk, a te jó kedved, azaz a te kegyelmed megáll mindörökre. Köszönjük, hogy te mindenható Isten vagy, és mégis atyai szeretettel közel vagy. És dicsőítünk téged a te kezed munkáért. Imádunk, hogy Jézusban mutattad meg legteljesebben, ki is vagy te. És köszönjük, hogy az Úr Jézus pedig szent lelked és igéd által itt van velünk. Áldunk, hogy ma is hitet munkál, vagy hitet erősít. Hálásak vagyunk, hogy te tudod, hogy melyikünknek személy szerint is mire van szüksége. És arra kérünk, Urunk, hogy ha bármi miatt is valakinek közöttünk még mindig keserű lenne a szíve, aggódó, félelmekkel teli, hadd láthassa meg az Úr Jézust, hogy velünk együtt boldog, téged dicsőítő élete lehessen, már most az Isten tisztelten is. Amen. Ennek a bibliai történetnek Mózes 4. könyve 11. részének első versétől kezdődő történetnek a folytatásában, a 23. versben így szól az Úr Isten az ő lelke által alapigeként is most hozzánk. Akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e neked az én beszédem, vagy nem. Még annak idején Pályi Feri bácsi említette egyszer, úgy emlékszem, egy pszichológiai előadásban, pszichológiai szerű előadásban azt a képet, ami nekem nagyon beszédessé lett, hogy egy V-betű, nagy V-betű alsó végpontján ott van egy pont valóban, és alá van írva, hogy a mélypont nem végpont. És ahogy ezeket a bibliai történeteket olvastam, nagyon elszomorító igazságok vannak itt a mostani szakaszokban. Az jutott eszembe, amit a közöntés igében hallottunk is Mózes 5. könyve 33. részéből, hogy egy újabb képi jellel tovább kiegészítve ezt a pszichológiai ábrát, az a V alak egy lehajló kéz összetéve, kulcsolva, az is olyan V alakot mutat, és ez a lehajló kéz az Isten karja, hajlik az örökkivaló Isten, alant vannak örökkivaló karjai, az új fordításban így van, örökkivaló karjai tartanak. A mélypont nem végpont, mert ott van Isten népe közösségben, meg egyénenként is valakinek a kezében, aki megtart. Akkor is megtart, amikor lehet, hogy úgy érzi, hogy vége mindennek. És ez a szomorú igazság a bibliai történetben, és ez lesz majd az első gondolat, Mózes úgy érzi, hogy megrövidült az Úr karja. És nem csak mélyben érzi magát, hanem a végét várja az életének. De aztán az Úr kijelentésében is a folytatást, ha olvastuk volna a történet leírásában, látszik, tettében igazolja, hogy azért az ő isteni karja, keze azért most is megtartó kéz, megtartó erőt jelent. Miért jutott Mózes olyan mélyre lelkileg, és hogyan munkált benne hitet, erősítette a hitét az Úr ennek a bibliai történetnek a tanúságában. A 23. versben minősítetten tehát így szólt az Úr Mózeshez, akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e neked az én beszédem, vagy nem. Ha nincs bizalom, ha nincs hit, reménység a hívő ember életében, akár a nép életében, közösség életében, akkor úgy érezhetjük, úgy érezheti, minthogyha nem tudna elég mélyre lehajolni az Isten keze. Vagy amilyen mélységben vagyok, oda már nem tud leérni, hiába hajlik. Ha most a képi kifejezésre gondolunk. Közben meg Isten pontosan az ellenkezőjét igazolja. Hát ott vagyok, most is a kezemben vagy, csak nem bízol, nem látsz, mert valami másra tekintesz. Ebben a történetben önmagában beszédes már az, ahogy kezdődött, így olvastam Károli Bibliából, és lőn történt pedig. Jelezve, hogy egy újabb, fontos üftörténeti esemény Isten népe életében. Egy hét ezelőtt az Úr napján az igehirdetésben hallottuk, hogy hogyan beszélt Hóbábban Mózes. A 10. résznek a 29. 32. versében ezek a kifejezések vannak. Jót ígért az Úr, jót cselekszik az Úr. Meg eszünkbe juthat ennek a 10. résznek a legutolsó két verse, ahol a Szentláda elindulásakor nagyon ünnepélyes kinyilatkoztatás hangzik, meg a letáborozás eseményénél is. Fel is olvasom, ezt érdemes hallani. Kelj fel, Uram, és szirdjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. Fordulj vissza, Uram, Izraelnek 10000-szer való ezreihez. Minden indulásnál, megérkezésnél ez elhangzott. Meg az ígéret a Sínai-tól való elindulásnál is. És tényleg elindultak a Sínai-tól boldog reménységgel, tudták, hogy köztük van az Úr, győzni fogunk, és néhány hét, maximum pár hónap leforgása alatt ott vagyunk az ígéret földjén, és ott beteljesedik minden, amit az Úr ígért, de addig is az Úr ígérte, hogy így lesz velünk. Jót ígért, jót cselekszik az Úr velünk. Viszont az éslő jelzi sajnos szomorú igazságát az eseményeknek, zúgolódnak. Először hallottuk a zúgolódásuk oka meg sincs nevezve, és az történt, hogy a tábor körül hatalmas tűz, talán itt senki nem került bajba, csak megijedtek az Úr tüzétől, de a Mózes imádságára megállt a tűz. Ezután jött a másik történet, amikor meg valami olyasmit tesznek, amit már korábban is tettek, a hasuk miatt zúgolódnak. Gyülevész nép, akik valószínűleg nem Izrael népéhez tartoztak, de kijöttek velük együtt Egyiptomból, de a gyülevész népnek ez a lázítása, zúgolódása az egész népre kivétel nélkül átterjed, minden egyes törzs, nemzetség, minden tagja siránkozik, és hallottuk a jellemzésben, nagyon nagy baj van, mert megkérdőjeleződik az, hogy közöttünk van egyáltalán az Úr, ha közöttünk is van, akkor nem jó, nem gondoskodik. És micsoda elszomorító igazság az a tény is, hogy nem is éheznek, hanem csupán megutálták a mannát. Bár ezt így kimondani azért durva, az Úrtól kapott ajándékot, a mennyei kenyeret megutálták. Hiányzik a változatos étrend, ami volt Egyiptomban. Sokkal jobb volt ott, mondták. Talán emlékszünk, hogy közvetlenül az egyiptomi szabadulás után, a Vöröstengeri átkelés után nem volt ennivalójuk, elfogyott, amit vittek magukkal, és ott valóban éhezni kezdtek, de akkor adta az Úr a mannát. És emlékszünk, hogy a manna az nem csupán Isten gondoskodását akarta jelezni, hanem azt is mutatta az Úr, hogy most ezt kapjátok, de ennél még teljesebben adom az én kegyelmemet, gondoskodásomat majd az ígéret földjén. Viszont a mannáról is azt olvastuk, itt is le van írva, hogy azért ez nem volt valami rettenetes étel. Én nem tudom, hogy amikor gyerekeket, unokákat, dédunokákat visszük a boltba, megszoktuk tőlük kérdezni, hogy akkor melyik kalácsot vegyen meg neked, mert szeretnék örömet szerezni, és nem utasd meg, melyiket szereted a legjobban. Hallottuk itt, hogy olyan, mint az olajos kalács az íze. Kenyér, de a legfinomabb kenyér, amit valaha is ettél. De a változatosság hiánya, a manna nekünk most már diéta. És olyan szörnyű, hogy a nép így érez, a gerjedezése, kívánsága, a testi vágya, a hasa miatt ennyire hitetlenné teszi őket. Hallottuk, hogy az Úr is megharagudott, és Mózesnek sem kedves a szemeiben. És bárcsak itt megállt volna a történet leírása, mert utána olvassuk, hogy ebben a helyzetben, ebben a fajta zúgolódásos helyzetben Mózes is teljesen kiborul. Annak idején még Hegedűs Lóránt, tiszteletes úr, püspök úr szokta volt mondani, hogy aki nem leborul, az kiborul. És nekem nagyon megmaradt az ő szava, egyszer előadásban hallottam tőle. Mózesnél is azt látjuk, hogy ő teljesen kiborul. Elkezdi a miérteket mondani Istennek, és nagyon fájó volt így olvasni és visszaemlékezni a 10. részben említett igékre. Jót ígért az Úr, jót cselekszik. Az ősi szó meg azt jelenti, hogy Uram, rosszat teszel velem. Gonoszul bánsz velem a te szolgáddal. Miért, Uram? megnyomorítasz engem, ez is nagyon fájó, megnyomorítasz, rosszat teszel velem, gonoszul bánsz velem, Uram. Mózest is ilyen érzések töltik be, ezek az érzések határozzák meg az imádságát. Ez az imádság tele van mértekkel, keserűséggel, egyfajta gúnnyal is talán, a folytatásban hallottuk. Mindenképpen nagyon rosszul gondolkodik Mózes Istenről. Az ő akaratát, gondolkodását, értelmét ez a, hogy mondjam így most, kívánság, érzés tölti be. A nép kívánsága, érzései gerjedezése a hasuk miatt, Mózes pedig a helyzet mélységében jut el egy ilyen állapotba, és hogy mondjam így, hogy nem is csupán mélyponton érzi magát, hanem végponton, hiszen azt mondja, Uram, ha így bánsz velem, akkor inkább ölj meg engem. Ennyi hit azért van benne, hogy Uram, akkor te vigyél el, mert jobb lenne. Emlékszünk, hogy volt más valaki is ilyen hasonlóan beszélt Istennel, hogy ki is volt ő. Már nem emlékeznék, akkor úgy szeretnék segíteni, hogy amikor az Úr Jézus itt járt a földön, és a megdicsőzés hegyén megjelent, akkor Mózes jelent meg ott Jézus együtt is egy más valaki, aki Illés volt. És azért szerettem volna így segíteni, hogy mutassam, hogy Mózes és Illés Jézussal ott vannak a megdicsőzés hegyén. Egyrészt Mózes benn van az ígéret földjén már, pedig emlékszünk, ő sem mehetett be a végén, de most ott van ő is. Mert ilyen az Úr, amikor szabadít, amikor megtart, amikor gondoskodik. Viszont az is látszik, hogy két szinte leghatalmasabb szolgája az Úrnak, és szinte a legmélyebb állapotban ilyen mélyre tud kerülni az Úrnak ilyen hithőse is, akkor, amikor az érzéseit, a kívánságát, a gerjedezését nem az Úrba vetett hit, reménység jellemzi, tölti be, hanem valami egészen más. Még azt a negatív jellemzés miatt el kell mondani, ráadásul Mózesnek a lelkeállapota, nyavajája abban is látszik, hogy amikor hallja az Úr szavát, még akkor mindig kételkedik. Mikor meghallotta, hogy 70 segítő, lelki segítőtársat kap majd, illetve bőven fog húst adni a népnek. És ott érzi Mózes, hogy hát ez lehetetlen. És ott is azt gondolja, mintha neki kellene valamit csinálnia. Az a szomorú, hogy Mózesnek a tehetetlensége átvetítődik a gondolataiban, az érzéseiben, indulataiban az Istenre is. Ha én ilyen vagyok, akkor az Isten is ilyen. És itt hagyj térjünk át most már a történet elemzésénél, magyarázásánál a második fontos gondolatra, és igazából ez a legfontosabb. Nem is az, hogy Mózes számára megrövidült az Úr keze, hanem hogy dehogy rövidült meg. És önmagában az bátorító, hogy nem akárki jelenti ki számunkra, hogy mi van Mózesben. Mi van a legmélyén az ő lelki állapotának. Mi van mindenek mögött. Akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e neked az én beszédem, vagy nem. Tehát nem csupán leírja, kijelenti itt a Bibliában Isten lelke, hanem úgy van leírva, hogy az Úr maga mondja. És mi az Úr szavából tudjuk meg, hogy mi van Mózessel ott a mélyen. És ezt a történetet olvasva a csendességben én is ott döbbentem rá, hogy Uram, én annyira szégyellem magam, mert tényleg annyira ilyen tudok én is lenni sajnos. Nem is egyszer. Akármilyen apró kis dolog történhet, ami miatt kiborulok, és mihelyest az érzéseim elkezdenek úrrá lenni rajtam, akkor már is nincs ott az Úr, akkor az imádság is olyan, amilyen. Az a fontos ilyenkor, és ezt tapasztalom sajnos, hogy rossznak látom az Urat. Rossz gondolatok, rossz érzések, rossz elképzelés, mert belőlem kiindulva az Úr. Miért bánsz rosszul a te szolgáddal? A mély ponton érzi ezt a hívő ember, de a hívő ember, és ez olyan nagy dolog, a mély ponton is mégiscsak ott van az Isten kezében, csak ő most még ezt nem látja. De mit csinál az Úr? Szól. Szólja az ő szavát. És az ő szava először is leleplezi Mózest is. Lásd meg, mi van benned. Ez vagy te nélkülem, amikor nem bízol. Látszik az is, ahogyan kiemeli neki, majd meglátod. Ez egy olyan kifejezés az ősi nyelven, ami azt jelzi, hogy most valami nagyon fontos dolog készül. Mostantól fogva, most már, és majd jelzi, hogy mit tesz Isten. Hasonló gondolat van, üzenet van, történés, amikor Mózes és Áron megérkezik a fáraóhoz, még Egyiptomba, a fáraó bekeményít, azok, akik a fáraó bekeményítését szenvedik, panaszkodnak Mózesnek, és Mózes olyan keserű imádsággal mondja az Úrnak, hogy Uram, hát miért bánsz így a néppel? Hát nem azt mondtad, hogy jelzem, hogy Isten nem azt mondta, hogy majd egyből elenged a fáraó, pontosan azt mondta Isten neki ott a csipkebokornál, hogy majd a fáraó nem fog elengedni, de semmi gond, mert én hatalmas kézzel akarlak titeket kihozni. De Mózes a panasz áradat miatt ott is ezt mondja, hogy Uram, hát akkor most mi van? És Isten azt mondja neki, majd meglátod, mit fogok cselekedni, mert hatalmas kézzel fogom kihozni, megint kiemeli. Hatalmas kézzel. Itt meg, avagy megrövidült az Úr keze, majd meglátod. És az is látszik, hogy Isten személyesen Mózessel akar beszélni, és benne akar munkálkodni, majd meglátod, hogy beteljesítem neked az én beszédemet. Kíváncsi voltam, hogy az ősi nyelven ez a neked, ez hogy is szerepel, és úgy megörültem, hogy van egy állítmány, héberül, és rögtön az állítmányhoz kapcsolódóan egy ragocska, ami jelzi, hogy kinek. Valami cselekvés, hogy kire vonatkozóan. Beteljesedik neked. Beteljesítem neked az én beszédemet. Tehát nagyon személyessé válik az Úr igéje. Ígérete. És itt most lehetne egy külön igehirdetést tartani arról, hogy Isten ígéretei személyesen neked. Személyessé válik, és a mélyponton, mert éppen az ígéret beteljesedése miatti várakozás nehéz, és lehetetlen, meg tehetetlen minden, és az Úr megszólal, és az ígérete személyessé lesz, és micsoda bátorítás és vigasztalás. Köszönöm, Uram! Most már türelmesen várok. Erről van szó. De ez csak annak a kiegészítése, hogy avagy megrövidülte az Úr keze. Személyessé válik az Úr szava, neked, érted. Ami történik, az a népet érinti, néppel csinál az Úr valamit, de mégis Mózes most te miattad elsősorban, mert neked van erre szükség. Mi történt? A folytatásban olvashattuk volna. Ha valaki esetleg nem olvasta, a napi csendességben javaslom, hogy otthon esetleg nézze majd meg. Az Úr tette le van írva, valóban adott 7 idősebb férfit, de ez, 70 idősebb férfit, de ez a 70 férfi nem az volt, mint akiket annak idején apósa javaslatára adott mellé az Úr, és választottak, hogy az ügyek intézésébe segítsenek, ők ott voltak, azon felül még 70, akik a lelki terhet majd vele együtt hordozzák. Illetve jöttek a fürjek. Az írásmagyarázók azt szokták jelezni, hogy vagy 1 méter magasan repültek, és akkor könnyen el lehet kapni őket, vagy majdnem 1 méter magasan a fűrű tömeg a tábor körül. Általában ezt az utóbbit szokták jelezni, mert így még könnyebb volt összegyűjteni olyan hatalmas mennyiséget egy hónapon át. A fűrjek érkezése egyfajta természeti jelenség is volt, mert leírják az ókori történetírók is, hogy fogtak fürjeket elég nagy tömegben, azon a vidéken megvolt a fürjek vándorlásának az ideje. Itt azonban ez a természeti jelenség abban minősítetten különleges volt is természet fölötti, amilyen mennyiségben az Úr adta. Mert megígérte, hogy egy hónapon át annyit esztek, hogy megutáljátok. És itt olyan szomorú ezt kimondani, hogy amíg a 70 vén választás és az Úr lelke munkája, hogy Mózes lelki segítőtársai lehettek, kegyelem volt, addig, noha a fürjek húst jelentettek és gondoskodik az Isten, de egyértelmű volt, hogy Isten haragja és ítélete jele volt. És látszik a folytatásban, hogy sajnos azok, akik megmaradtak a nép közül hitetlennek, akik számára a testi vágya, kívánságok, gerjedezések voltak még mindig döntőek, pedig már az Úr gondoskodó szeretetét is tapasztalták, azok meghaltak. Hogy mondjam, így nem az örök életük a kérdés most, hanem hogy testileg elpusztultak, meghaltak, mert az Úr haragja ítélte őket. Nem feltétlenül azért haltak, mert túl mohók voltak és túl sokat ettek. Elvileg ez is lehetett, de úgy van az igében, hogy még a fogok között volt a hús, amikor már jött a csapás. Úgyhogy több kommentáról megjegyzi, hogy egyszerűen bármilyen fajta isteni ítélet is lehetett, egy biztos, Isten megadta nekik azt, amit kértek, bőséggel adta, de ez ítélet is volt. És ugye milyen szomorú ezt kimondani? Isten atyai szeretettel gondoskodik, de közben ítél. Ítéli azokat, akik még mindig hitetlenek, akiknek még mindig a testi vágy, a saját kívánság, és nem az Úrba vetett bizalom, az Úr szeretete. Amikor az emberi tehetetlenség megmutatkozik, akkor az Isten lehetősége, a lehetetlent is lehetővé tevő hatalma felragyoghat. De jaj, ha ítélettel. És ezért olyan fontos a bibliai történet magyarázásánál, hogy, és ez jutott, hiszem, hogy az Úr jutott eszembe, amikor elmélkedtem ezen a történetem, eszembe jutott, hogy máshol is szerepel ez a gondolat, hogy az Úr karja rövide, vagy sem. És emlékeztem arra is, hogy ott nem valamilyen napi gondoskodásról van szó. És Ézsaiás könyvének a 50. rész második versében, meg az 59. rész első versében így szól az Úr kijelentése. 59.1. Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Úr füle, hogy meg nem hallgathatna. Az 50. rész második verse. Miért jöttem, holott nem volt ott senki, hívtam, és nem felelt senki sem? Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Itt is az Úr szól, kérdez, és a kérdésével is kijelent, és a kijelentése azt a mérhetetlen bátorítást, vigasztalást jelenti, hogy amíg a mostani történetben gondoskodó Istennek mutatkozott atyai szeretetéből, noha ítélt, az ézsaiási kijelentésben messiási ígéretek kapcsán, az Úr szolgájáról szóló ígéretek kapcsán szabadításról, megváltásról beszél. Ami már nem csak gondoskodás a hétköznapi szükségben, hanem örök életre is megszabadít. A 59. részben az a szó szerepel ott az állítmányban, amiből a név magyarul így jön, Jézus. 53. részben van az Úr szenvedő szolgája, drága messiás ígérete. Ezek a részek tehát. Avagy megrövidült az Úr keze, majd meglátod, be fog teljesedni neked az én beszédem, vagy nem? És jött az Úr Jézus is, Mózes számára is azért lehetett lelki helyreállás ebben a mélypontban, ezért lehetett az Úr megtartó karja erős számára is, meg a népe számára is, mert mégiscsak jött az Úr Jézus szabadítása. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézusnak nem volt az véletlen, hogy neki meg kellett kísértetni a pusztában. Ez a pusztai vándorlás dolgai miatt is volt. És ő tényleg éhezett, 40 napig nem evett semmit. Tehát ő valóban éhezett. És mégis mit látunk, hogy az Úr Jézus is türelmesen vár a mennyei atyai kéz erejére, gondoskodására. Pedig ő megtehette volna Istenként, hogy a köveket kenyéré változtatja. De Jézus is tudta, hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, nem rövid az Úr keze. Engem is meg tud tartani, majd amikor eljön az ideje, és jöttek is az angyalok, és adtak neki enni, amikor vége volt a kísértésnek, és győzött. Illetve nagyon fontos az én vagyok kijelentés. Itt hallottuk, hogy Mózes azt mondta, amikor hallotta, hogy milyen nagy mennyiségű hús lesz, hogy annyi hízlalt állat levágva, vagy tenger minden hala, hogy elég lenne ennek a hatalmas tömegnek egy hónapig. És emlékszünk, hogy amikor az 5000 ember megvendégelése története zajlik, akkor a tanítványok kis eszközök Jézus számára, és mikor viszik Jézushoz a fiútól a meglevőket, akkor ők is ezt mondják, hogy de mi az ennyinek? Ez nem elég. Emlékszünk, hogy mennyi kenyér volt és mennyi hal? 5 kenyér és 2 hal. És a 4000-nél emlékszünk? Ott 7 kenyér és néhány hal. Ahelyett, hogy mondták volna a tanítványok, hogy Uram, visszaadunk 4-et, hát 1 is elég neked, 1 kenyér, hát bármennyit meg tudsz sokasítani. Nem is kell 1 sem. Meg az 1 halat visszaadjuk a srácnak, mert neked elég 1-1 is. De nem ezt mondják, hanem hát Uram, itt van, nézd meg, mi az ennyinek? Mi van benne? A kezükben van a kenyér, meg a hal, arra néznek, arra gondolnak, amit ők gondolnak, hogy tehetetlenség, az ő érzéseik, egyébként ők is éhesek voltak akkor már. És még Jézus is úgy van benne az egész képben, gondolatban, hogy nézd meg, Uram, ez semmi, ez nem elég. Tehát ott az Isten, ott van Jézus, csak hát éppen nem az, aki, mintha rövid lenne a keze. János Evangélium a 6. részében mégis ennél a történetnél van a folytatásban, én vagyok az életnek kenyere. Tehát nem csak, hogy kenyeret adott, meg halat bőséggel Jézus is, hanem ebből a történetből kiindulva én vagyok az életnek kenyere. Nem csak testileg segítek, hanem lelkileg is. Ez az a történet János Evangélium a 6. részében, ahol a végén sokan elhagyják Jézust, meg kemény beszédnek tartják a szavát. Míg a tanítványtól is megkérdezte, hogy ti is el akartok menni? De ők azt mondták, hát Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde nálad van. De Jézus, én vagyok, az élet kenyere kijelentése, az isteni én vagyok, a vagyok, aki vagyok Isten, Mózes számára, 2 Mózes 3-ban. De az én vagyok az élet kenyere, a vagyok, aki vagyok Isten, aki kenyér. Földi életet is, és örök életet is ad. És amikor a földi vagy örök életre nézve mélypont, talán végpont érzés, de ott vagy az isteni kézben, mert nem rövid az Úr keze. Jézusnak nem volt véletlen az sem, hogy neki azért vállalni kellett azt, amit. És most a képpel élve, hagyd mondjam így, Jézus számára megrövidült az Úr keze. Azaz, Jézus számára nem volt menekülés. Neki a mélypont végpont lett a szó legteljesebb értelmében, hiszen elhagyta őt az Isten. Neki nem volt drága mennyei atya, aki megtartja őt ott a kereszten, mert ez volt a váltság ára. Mózes mélyponton van, ő úgy érezte végponton, Uram, hagyj halljak meg inkább. Jézus pedig nem azt mondja, hogy hagyj halljak meg inkább, hanem vállalja tudatosan a halált, a Getsemáné kertben ezt megharcolja, és győz az Úr. És innentől fogva bárki, bármikor, bármilyen mélységben megtapasztalhatja Isten kegyelmét, szabadítását, nem csak a földi élet gondoskodásában, hanem az örök élet se nézve. Hiszed-e ezt? Vagy mi mindig Jézus nélkül élsz? Lehet, hogy a földi életed mélypontjai azért vannak, mert nem látod Jézust, vagy még mindig nem hiszel benne. A bibliai történet folytatásában jönnek a még szomorúbb dolgok, hitetlen a nép, nem mehetnek be, a végén Mózes sem mehet be, de mégiscsak a 40 éves pusztai vándorlás minden napján Isten gondoskodott kenyérről, mindig volt manna, mert az Úr megtartotta az ő népét. Ha nem mentek be, nem akartak hitetlenség miatt bemenni néhány hét alatt, pár hónap alatt, akkor 40 év, de közben megtartom a népet. És ott a Mózes 5. könyve, 33. része utolsó szavai Mózesnek, a fiak nemzedékének, és ezért mondta, hogy Isten örökkévaló kardjait tapasztaltátok, ti a fiak, unokák. Meg láthattátok, hogy a szüleitek, nagyszüleitek is, akik már most meghaltak a pusztában, mert ez volt az ítélet, de őket is megtartotta az Úr. És a mi számunkra is, itt és most, avagy megrövidült-e az Úr keze, lehet, hogy most neked kell, hogy személyesen mondja az Úr, majd meglátod, beteljesedik-e neked az én beszédem, vagy nem. Mi miatt érzed magadat mélyponton, talán végponton? De azt se felejtsük el, testvérek, hogyha nem mélységben vagyunk, hanem épp ellenkezőleg, szárnyalunk, mint a sasok. De akik az Úrban bíznak, szárnak ennek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak, megjárnak és nem fáradnak el. Nem kell mélyponton lenni ahhoz, hogy tapasztaljuk, hogy megtart az Úr. Minden áldás és siker és öröm forrása az Úr karja ereje. És azt se felejtsük el, hogy annak idején, akik 56-ban még az életüket is adták a magyar szabadságért, gyülekezetben is voltak páran ilyenek, azok azért tették, amit tettek, mert gondoltak arra, hogy a mi életünkben is, az én életemben legyek a helyemen, és legyen az én népemnek jövője. Szent Királyi Klári nevét idén is hadd említsem meg, 56-hoz, az eseményekhez, 23-ához közel vagyunk. Ő 20 éves lány volt, 20 éves ifis a gyülekezetben, akkor csak egy ifi volt. És ő volt az, aki kezdetektől vállalta, hogy a sebesülteket menti. Pedig golyók záporoztak a feje mellett neki is, 23-a után. Aztán, mikor bejöttek az oroszok, november elején, ő rögtön az első nap, hagyd mondjam így, mártír halált halt, mert egy célzott lövéssel fejen lőtték. Mert akkor ez volt a parancs az orosz katonáknak. De ő azért halt meg, mert azt vállalta, hogy vannak, akik puskával harcolnak, én pedig szeretnék menteni, és így harcolok, úgymond, Magyarországért, a népéért. És az is egyértelmű volt, hogy ő tudta, hogy Isten kezében van az életem. Nem ő volt mélyponton, ő éppen szerelmes lett azokban a napokban, tehát nagyon nagy öröm volt a szívében, és tervezték a szerelmével majd a folytatást, hanem a népünk volt nagy mélységben, és a helyén volt Klári is. Mert jó kezekben tudta az életét, és az Úr őt hazahívta. Ő fiatalon ment haza az Úrhoz. Avagy megrövidült az Úr keze, még egy olyan helyzetben is, amikor lehet, hogy bajok vannak. Most, amikor hallottam megint, hogy mi történik Kárpátalján azokkal a nagy táblákkal, hát a szívem nagyon elkeseredett, de eszembe jutott, hogy hát ma erről kell szolgálni, és az volt a szívemben, Uram, segíts, nem keserű szívvel imádkozni Kárpátaljáért, meg az ottani helyzetét, meg az ottani ellenségekért, hanem hittel, hogy adj ott megoldást a neked, kedves, és ezek testi dolgok. Istennek a hűsége, szeretete pontosan abban látszik, hogy a legnagyobb mélységben is igazolja a benne bízónak, hogy itt vagy a kezemben. Amikor meg nem mélység van, akkor abban mutatja meg, hogy én tudok adni bőséget, míg az örökkévalóság boldog állapota előtt is neked, vagy nektek. Hiszed-e, hogy ilyen az Úr? Kinek látod az Urat? Kinek tartod? Nem az a kérdés, hogy milyen helyzetben vagy, mert a mélypont nem végpont. Az a kérdés, hogy abban, amiben vagy most is velem együtt, kinek látod az Urat? És így a személyes életedet, a házasságodat, a családot, a munkahelyi kérdéseket, a lakáskérdéseket, életünk nagyobb vagy kevésbé nagy dolgait, Isten igéjében ma mi az ő gondoskodó szeretetéről hallottunk. És ez az ő gondoskodó szeretete kiteljesedett a szabadító, megtartó kegyelmében. Mert Isten örökkévaló karjai minket is tartanak. A mélypont nem végpont. Imádkozzunk. Áldunk azért, mennyi édesatyánk, téged, mert a te szabadításod elvégeztetett Jézusban. És köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által nekünk itt a mában is ez a te szabadításod valóság. Bocsáss meg, kérünk, amikor kételkedtünk ebben, nem bíztunk. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, amikor nem tudtunk másokért se imádkozni ilyen hittel. De olyan nagy ajándék, hogy Mózes életében is igazoltad, te akkor is megtartó Úr vagy, ha a te szolgád nem bízik. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen hatalmas és ilyen szerető ez az atyai kész számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy népünk egész életét, nem csak a testi, hanem a lelki életét is csak ugyan erre a te isteni kezedre bízhatjuk. Urunk, adja mi népünknek hozzátérést, mennyi a zúgolódás, a káromkodás. De köszönjük, Urunk, hogy lehet a mi népünknek is hozzátérése, vezetőinknek is, Urunk, ha kell. És köszönjük azt, Urunk, hogy ugyanakkor, mint közösség, imádkozhatunk is azokért közöttünk, akiknek most nehezebb, bármi miatt is. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, hogy nem csak a betegség, a halál, de az örök halál kérdésében is Jézus győzött. Segíts ezért hittel imádkoznunk azokért a szeretteinkért, akik még mindig elutasítóak, nem fogadják el a kegyelmet. Segíts közöttük úgy lenni, Urunk, hogy képviseljünk téged. A kórházban levő beteg testvéreinek adj erőt ott lenni, elég kegyelmet várni a te szabadításodra. És az otthon levő betegeknek is, Urunk, adj megnyugvást. És arra kérünk, Urunk, hadd lehessen pihenésünk is, ha erre van szükség ezekben a napokban, és hadd tudjunk majd 23-án is hálás szívvel gondolni a múltra, és tekinteni a jövőre. Mert mindkettő a te kezedben van, Urunk. Szeretnénk mi is a helyünkön lenni, ahogy helyükön voltak azok a lelki testvéreink, akik annak idején élték meg a hitüket a nagyon nagy mélységben is. Köszönjük, hogy ez lehetséges, Atyánk. Az Úr Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, amikor a prédikáció végére értem, annyira az volt bennem, hogy szeretnék imádkozni, és rögtön a prédikáció után éneket ezért hadd énekeljük most el. A 683. számú ének az énekgyűjteményben. Ez két vers. Majd figyeljük, hogy miről énekelünk, mert nagyon bátorító az életünk kapcsán is, és ebben az énekben is ott megszólal majd az Úr keze, szeretete, nagysága. Énekeljük ezt az éneket. A 275. számú dicséret pedig Isten népének a reménységéről szól, először egyes számban, de aztán többes számban énekeljük majd ennek az éneknek a verseit. Figyeljük, hogy egyes számban is, meg többes számban is mi mindent ad nekünk az Úr, és mi mindent jelent nekünk az Isten reménységként is. Thank you. kérjük az Úr áldását. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.